Márk evangéliuma 10. és 11. fejezet. Jézus onnan elindulva elment Júdea határába és Jordánon túlra. Újra sokaság gyülekezett hozzá, ő pedig szokása szerint ismét tanította őket. Jézus utoljára hagyja el Galileát, és elindul Jeruzsálembe, ahol keresztre fogják feszíteni. Mindezt tudja, és el is mondja a tanítványoknak, de ők még mindig nem értik. Krisztus fejében ez a tény teljesen világos. Ő tudja, hogy azért megy Jeruzsálembe, hogy keresztre feszítsék, és azért, hogy utána majd ismét feltámadjon. Elhagyja tehát Galileát, és délfelé indul Júdeán keresztül Jeruzsálembe. Az ammóniak és a moabiták területén keresztül halad át, és szokása szerint tanítja a sokaságot. Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét. Ezzel kísértették Jézust. Ez egy irányított kérdés volt, mert szerették volna csapdába ejteni, hisz azt gondolták, hogy a mózesi törvényekkel szembenálló válaszokat ad nekik. Be akarták bizonyítani a vele levő embereknek, hogy ő egy tévtanító, és nem Mózes törvényét tanítja nekik, hanem valami mást. A 2. Mózesben Isten azt mondta a népnek Mózesen keresztül, hogy ha egy férfi feleségül vette egy nőt, és valami tisztátalanságot talál benne, akkor vállólevelet kell adjon neki. Ez egy kissé homályos, és persze mindig vannak emberek, akik rögtön rástartolnak az olyan területekre, amelyekre jó kifogásokat lehet találni. Ezzel kapcsolatban két különböző zsidó gondolkodás volt, amelyeket híres rabbik képviseltek. Semáj azt tanította, hogy az egyetlen tisztátalanság az lehet az asszonyban, ha a vőlegény a nász éjszakán rájött, hogy ő már nem volt szűz. Ekkor a férfinak joga volt a válásra. Semáj tehát leszűkítette a tisztátalanságot az asszony házasság előtti vagy alatti paráznosságára, és szerinte ez volt az egyetlen oka válásra. A másik csoport, amelyet Halál rabbi képviselt, igencsak liberálisan értelmezte a tisztátalanság fogalmát. Például, ha a férfinek nem tetszett az asszony öltözködése, ha áthaladszott a hangja a másik szobából, vagy ha olyan ételt készített, ami nem tetszett a férjnek, akkor ez is tisztátalanságnak számított, és egyben vállóknak. A zsidók nagyon megoszlottak e tekintetben, de természetesen Halál rabbi gondolkodásmódja sokkal nagyobb népszerűségnek örvendett a férfiak között. Természetesen ezekkel a liberális értelmezésekkel teljesen értelmetlenné tették a törvényt. Elég rendesen megoszlottak közöttük a vélemények, ezért Jézus elé vitték az ügyet, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a feleséget bármely okból elbocsátani. Ő azonban visszakérdezett. Mit parancsolt nektek Mózes? Azok ezt mondták. Mózes megengedte a vállólevél írását és az elbocsátást. Jézus erre így szólt hozzájuk. Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy ők már többé nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybe kötött, ember el ne válassza. A liberális vállások miatt szociális káosz alakult ki. Sok gyermek majdnem árva volt, mert semmiféle otthonnak nevezhető helyük nem volt gyermekkoruk során. Jézus ahelyett, hogy Mózes törvényét hozta volna elő, hisz azt mondta, hogy Mózes csak a szívük keménysége miatt adta nekik a válás lehetőségét, visszatért a kezdetekhez. Ott Isten az ideális változatot fogalmazta meg. De mi is volt ez? Először is abból a felismerésből indul ki, hogy sem a férfi, sem a feleség nem teljes egyedül önmagában. Isten ezért teremtette egyiket nőnek és a másikat férfinak, hogy a kettő egyé váljon. A férfi kiegészíti a feleségét, és a feleség is kiegészíti a férjét. Jézus tehát visszatért az alapokhoz, az Isten által megfogalmazott ideálishoz. De az ember nem tudta beteljesíteni ezt az ideált kemény szívűsége és hajthatatlansága miatt, valamint azért nem, mert nem akart megbocsátani, vagy nem akart adni a másiknak. Hisz a házasság az adásról szól. Mindez tarthatatlan helyzetekhez vezetett, és ezért Mózes kimondta, hogy adjon vállólevelet a feleségnek. Manapság is a kemény szívűség uralkodik, de Isten ideája még mindig érvényben van. Egy életre egy házasság. De ma is sokan vannak, akik halthatatlanok, nem képesek adni és megbocsájtani, és ilyen körülmények között a házasság maga a pokol. Nagyon szerencsétlen helyzet az, amikor két személy tudatosan vagy tudatalatt egymás elpusztítását tartja szem előtt. Ez biztos, hogy nem az az ideál, amit Isten elképzelt. Az isteni ideál az, hogy ketten egyé legyenek a szeretet harmóniáján keresztül. Nagyon nehéz a témáról beszélni, mert egyrészt nem szeretnénk azzal növelni a problémákat, hogy a válást és az újraházasodást könnyítjük meg. Isten nem ezt akarja, és a Malakiásban kijelenti, hogy gyűlöli a válást. Ugyanakkor azokat a tarthatatlan helyzeteket is gyűlöli, amelyek néha a kemény szívű emberek házasságát jellemzik. Nem mondhatjuk tehát, hogy tedd, amit akarsz, úgysem számít. A mi jó hajunk az Isten kedvében való járás kell legyen. Ha egy rossz házasságban élünk, akkor keresnünk kell megjavításának lehetőségeit. Adni, megbocsátani, szeretni és megérteni, hogy egyé válhassunk a házastársunkkal. Másrészt viszont nem akarjuk azokat elítélni, akik keresztül mentek azon a keserű tapasztalaton, hogy papíron házasok voltak ugyan, de a valóság más mutatott, és sohasem volt Isten lelke szerinti egység a házasságban. A helyzet tarthatatlansága és saját magunk mentése miatt a felek a válás mellett kellett döntsenek, mert különben a házasság teljesen tönkretette volna őket. Szerencsétlen dolog, hogy igen gyakran nagyon fiatalkorban a párok azt hiszik, hogy őrülten szerelmesek egymásba, és ragaszkodnak a házassághoz, mert már nem tudnak tovább várni. Aztán nem sokkal a tűz elmúlása után rájönnek, hogy teljesen összeférhetetlenek. Valaki egyszer azt mondta, hogy egy olyan fontos döntést, mint a házasság, sohasem szabadna gyermekekre bízni. Ezért volt régen ez a szülők dolga, de persze annak is megvoltak a maga hátrányai. Ha valaki tinédzserkorban megházasodik, és gyorsan kiderül, hogy ez egy tragikus hiba volt, és lehetetlen azzal a személlyel együtt élni, akkor, és ez csak az én saját véleményem, nem az Úr parancsolata, akkor elválhat. Mert nem hiszem, hogy az Úr azt mondaná, hogy na, jól elrontottad a dolgot, most aztán szenvedjél egész életedben azért a hibáért, amit gyermekként elkövettél, és soha többé nem házasodhatsz. De persze ez csak az én meggyőződésem. Jézus szerette volna visszaállítani a házasság szentségének felismerését. A katolikus egyház szerint ez egy szentség, és azt hiszem igazuk van. Ez egy lelki munkának a látható megnyilvánulása, amelynek során Isten egy lelki köteléket teremt, és a kettő egyé lesz. A megfelelő személlyel történő házasság földi mennyország lehet, de a nem megfelelő személlyel ez maga lehet a pokol. Ezt főleg a fiataloknak mondom, akik még csak kacérkodnak a házasság gondolatával, imádkozzatok nagyon sokat a döntésetek előtt. Mielőtt én megházasodtam, elvonultam imádkozni és böjtölni. És nagyon boldog vagyok, hogy jó döntésre vezetett az Úr. Ezt a dolgot nem lehet a szívedre vagy az érzelmeidre hagyni, hanem imádkozva kell dönteni róla. Mert sokkal jobb, ha nem követsz el egy nagy hibát, sem hogy később kelljen mindezt kijavítanod. Nem hiszem, hogy Isten pokolra ítéli azt, aki elvált és újraházasodott. Ha újraházasodtál, akkor abból próbált kihozni a lehető legjobbat, olyat, amilyet Isten akar. Szerintem butaság azt mondani, hogy már volt egy házasságom, úgyhogy jobb, ha tőled is elválok. Szerintem abban a helyzetben kell maradj, amiben vagy. A Biblia azt mondja, hogy az ember maradjon abban az elhívásban, amelyre elhivatott. Milyen állapotban voltál, amikor Krisztus magához szólított? Lehet, hogy újra házasodtál? Akkor azon munkálkodj, amiben vagy. Hadd hozzon tisztességet és dicsőséget Istennek. Emlékezzünk Dávidra, aki Betsabéval követette a házasságtörést, és később feleségül vette. Isten irgalmas és megbocsájtó volt vele, és a próféta azt mondta Dávidnak. Megbocsájtattak bűneid. Ugyanakkor megfizették az árat, mert elvesztették az első gyermeküket, de ennek ellenére Isten megbocsájtott nekik. Lehet, hogy a házasság tekintetében szörnyű múlttal rendelkezel. Nem tudom, hogy egyesekkel tényleg nagyon nehéz lehet-e élni, vagy egyszerűen csak képtelenek megfelelő partnert találni maguknak. Lehet, hogy vesztes vagy a házasságban, de Isten képes segíteni még rajtad is, az ő dicsőségére. A párok Krisztusban meg tudják oldani a nehézségeiket, és rajta keresztül szeretettel teli kapcsolatba kerülhetnek egymással. Otthon ismét megkérdezték őt erről tanítványai. Ő ezt mondta nekik. Aki elbocsátja feleségét és mást veszel feleségül, házasságtörést követel ellene, és ha az asszony bocsátja el a férjét, amire igen kevés lehetőség volt akkoriban, csak akkor, hogyha például alaptalanul vádolta azzal, hogy nem volt szűz, amikor összeházasodtak, vagy hogyha a férj házasságtörést követett el, akkor az asszony elválhatott. Ha az asszony bocsátja el a férjét és máshoz megy férhez, szintén házasságtörést követel. Itt nincs szó az ártatlan férről, de az emberek mindig a kiskapukat keresik. Ekkor kisgyermekeket vittek oda hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Még a mai napig is szokás a zsidóknál, hogy a rabbiktól áldást kérnek, és akkoriban az volt a szokás, hogy a gyermekeket körülbelül egy éves korukba a rabbikhoz vitték, hogy azok megáldják őket. A szülők ezért odavitték a gyermekeket Jézushoz, de a tanítványok azt mondták nekik, hogy ne zavarják az urat, mert nagyon elfoglalt. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Emlékezzetek, hogy Jézus éppen útban van a kereszt felé, és ennek a tudatnak a terhe nyomja a vállát. A tanítványok azt gondolják, hogy nincs ideje a gyermekekre, és ezért nem kellene a gyermekek zavarják őt. De Jézus azt mondja, hogy tévedtek. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Van valami nagyon gyönyörű a gyermekekben. Szerintem a kisgyermekeknek természetes az Istenben való hit. Úgy gondolom, hogy az ateizmust meg kell tanulják, de az Istenben való hit ösztönszerűen bennük van. Olyan nagyszerűen egyszerű és gyönyörű a kisgyermekek Isten hite. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Nagyon szeretem ezt a képet. Jézus átöleli a gyermekeket. Bizonyos vagyok benne, hogy a gyermekek ösztönösen vonzódtak hozzá. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Sokan azt állítják, hogy Jézus megfedte őt, mert jónak nevezte Jézust. Én nem hiszem, hogy ez történt. Szerintem Jézus az ember tudatát akarta megvilágítani. Vagy azt mondja neki, hogy én nem vagyok jó, vagy azt, hogy én vagyok Isten. És szerintem az utóbbit állítja ezzel. Gondolatébresztőként azt mondja neki, miért hívtál engem jónak? Csak egy jó van, és az az Isten. Miért is hívtál jónak? Mert én Isten vagyok. Ez összhangban áll azzal, amit ezután mondott neki Jézus. Mert a többi állítása Isten káromlásnak számítana, ha nem azt mondaná, hogy én Isten vagyok. Jézus a továbbiakban kifejti, hogy Isten kell legyen az életed középpontja, és kövess engem. A jelenlegi központ hibás, mert a pénzt helyezed az életed középpontjába, de ha az Isten országába akarsz jönni, akkor új középpontra van szükséged. Isten kell legyen a középpont, hát kövess engem. Tudod a parancsolatokat. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki. Egy valami hiányzik még belőled. Máté úgy írja, hogy az ifjú kérdezte meg Jézust, hogy mi hiányzik még, és Jézus erre válaszolja ezt. Egy valami hiányzik még belőled. Menj! Add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Amint már rámutattam, Jézus fő üzenete az ifjú számára nem az volt, hogy menj és add minden vagyonodat a szegényeknek. A fő üzenete az volt, hogy menj, vedd fel a keresztedet, és kövess engem. Viszont az ifjú nagy vagyona volt az akadály abban, hogy felvegye a keresztjét, és kövesse Jézust. Nem tudom, hogy a ti életetekben mi az, ami megakadályozza, hogy felvegyétek a kereszteteket, és kövessétek őt. Lehet, hogy ez egy kapcsolat, egy munka, egy ambíció, vagy egy cél. Bármi is legyen az, ami megakadályozza, hogy felvegyétek a kereszteteket, és őt kövessétek, szabaduljatok meg tőle. Ez az, amit itt Jézus mond. E fiatalember számára egyszerűen csak megnevezte azt, hogy mi az, ami akadályozza őt. A fiatalember istene a pénz volt, és Jézus azt mondta, hogy nem szolgálhatja Istent és a mammont egyszerre. Szabadulj meg az idegen Istentől, gyere, kövess engem, és ismerd meg az igazi Istent. Isten igéje ma ugyanezt üzeni nekünk. Engedjük, hogy Isten kerüljön az életünk középpontjába, és kövessük Jézus Krisztust. Ez az út a mennyországba, ez az egyetlen út az örök életbe. Bármi is legyen az, ami ezt megakadályozza, szabadulj meg tőle. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Nem ellentmondásos ez egy kicsit? Sokan azt gondoljátok, hogy csak egy ilyen nagy vagyonra lenne szükségem a boldogsághoz, itt van viszont egy ember, aki azért szomorú, mert nagy vagyona volt. Ne gondoljátok, hogy ez az ifjú elveszett, mert ezt nem tudjuk. Lehet, hogy átgondolta azt, amit Jézus mondott, és behívatta szolgáit, hogy mindent eladjanak és elajándékozzanak, majd követte Jézust. De az is lehet, hogy visszatért a nyomorúságába, és az élete további részeit is úgy élte le, hogy a pénz volt az istene. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt a tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be az Isten országába a gazdagok? A tanítványok megdöbbentek szavain, mert a zsidó gondolkodásmód szerint azt gondolták, hogy a gazdagság Isten áldása. Ha valakinek jól ment anyagilag, akkor az azért volt, mert Isten kiváltságosan kezelte és anyagilag megáldotta őt. Azt gondolták, hogy a vagyon egy ember hitének mutatója is volt, és ezért voltak a tanítványok ennyire megdöbbenve. Hát hová gondolsz, uram? Hát azt hittük, hogy a gazdagság a hitének mértékét mutatja, és a nagy hite miatt bízott rá Isten ilyen nagy vagyont. De Jézus darabokra szaggatja ezt a koncepciót. És ma is vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy az anyagi gazdagság a lelki gazdagság következménye. Vannak, akik azt prédikálják, hogy az Istenfélő élet következménye az anyagi jólét. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy az ilyenektől fordulj el. A tanítványok megdöbbentek tehát, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni azoknak, akik vagyonban bíznak. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Vannak, akik azt mondják, hogy a tűfoka egy kis kapu volt Jeruzsálem falában, és miután a nagy kapukat este bezárták, már csak ezen keresztül juthattak be a városba későn érkezők. Tehát amikor Jézus arról szólt, hogy a gazdagnak nehéz az Isten országába bejutni, akkor erre a kiskapura utalt, amelyen keresztül csak nagy nehézségek árán tudnak bejutni a későn érkezők, úgyhogy a tevéiket is begyömöszölik a kis lyukon. De végül is, nagy izzadság és erőfeszítés közepette, meg lehet valahogy oldani a dolgot. Jézus viszont nem erről beszélt. Jézus egy lehetetlen dologról szólt itt, de mindig vannak olyanok, akik szeretnék a küszködő emberek elérhetőségébe helyezni a megváltást. Dolgozz keményebben, próbálkozz erősebben, legyél őszintébb, mert akkor megválthatod magad. De ez nem így van. Jézus lehetetlennek kiáltotta ki ezt a vállalkozást. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Az embereknek lehetetlen. Istenem, segíts, hogy megértsük. Az ember nem tudja megmenteni önmagát. Ez lehetetlen. Jézus a Getsemáni kertben ezt mondta: Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a pohárt. Ha az ember megmenthető más módon, akkor legyen úgy. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Isten meg tud menteni téged is, mert nem vagy elérhetetlen számára. Nem láttuk-e már Istent ott munkálkodni, ahol az ember már régen feladta? Voltak olyan emberek, akikre azt mondtam, hogy megváltásuk lehetetlen, olyan mélyen vannak. Fel is adtam minden reményt velük kapcsolatban. De Isten ennek ellenére megmentette őket az ő kegyelmének dicsőségével. Péter megszólalt, és ezt mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, én értem is az evangéliumért. Sokan közülük a zsidó kultúra merevsége miatt Jézus Krisztus befogadásakor elveszítették örökségeiket, családi kapcsolataikat, mivel kitaszítottak lettek, és istenkáromlóknak neveztettek. Sok zsidó családnál még egy temetkezési szertartást is megrendeztek, és halottnak nyilvánították azokat, akik Jézus Krisztust befogadták. Lehet, hogy Pál apostol a feleségét veszítette el emiatt. Jézus azt mondta nekik: Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, én értem is az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Lehet, hogy üldöztetésekben lesz részed, és sok dolgot elveszítesz, de száz annyit kapsz vissza az Isten családjában. És biztosan vannak közöttetek is olyanok, akiknek a Jézus Krisztusban vetett hite szakadást okozott a családi kapcsolataitokban. Mikor pedig felfelé mentek a Jeruzsálembe vezető úton, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak. Akik pedig mégis követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a 12-t, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de három nap múlva feltámad. Figyeljétek meg, hogy mit mond. A főpapok és az írástudók ítélik majd halálra, de a pogányoknak adják át, akik leköpik, megkorbácsolják és megölik. A római katonák voltak azok, akik bíborpalástot adtak rá, és gúnyolódtak vele, hogy üdvözlégy zsidók királya, majd megkorbácsolták, leköpték és meg is ölték. Ekkor hozzálépett Jakab és János, a Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük: Mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták neki: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk pedig a bal kezed felül üljön majd dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszok? És meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek neki: Meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik: Azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok. Heródes üldözni kezdte az egyházat, és lefejeztette Jakabot, és így ő lett az egyik legkorábbi mártír. Azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Isten eleve elrendelte mindezt, és azoknak adatik meg, akiknek előre elkészítetett. Emlékeztek, hogy néhány fejezettel korábban, amikor Cézáriából jöttek vissza, a tanítványok vitatkoztak egymással, hogy ki lesz a legnagyobb Isten országában. A házba érve Jézus megkérdezte, hogy miről vitatkoztatok. Semmiről, mondták, mert nem merték bevallani. Itt viszont Jakab és János kérik ezt a szívességet, és az előkelő helyre hajtanak. Amikor ezt a 10 tanítvány meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. Mennyire tipikus ez a fajta felindulás, ugyanakkor mindnyájan ugyanarra a dologra gondoltak. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. Az Isten országa különbözik az emberek országától, mert az Isten országában az első kell szolgáljon mindenkit. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. A nagysághoz vezető út a szolgálaton keresztül vezet. Fontos megérteni azt, hogy az emberek szolgálatán keresztül Istent szolgálom. Bármit tesztek, tegyétek az Úr dicsőségére. Fel kell ismerjük, hogy az Úr szolgálata tulajdonképpen az emberek szolgálatát jelenti, és a nagysághoz vezető út az alázatosság útja. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Bizonyára hallotta, hogy a sokaság elhalad mellette, hiszen a vakoknak nagyon jó hallásuk van, és megkérdezte a közeli emberektől, hogy mi van, mi történik. És mondták neki, hogy a názáreti Jézus halad el mellettük. Erre az öreg Bartimeus azt mondta magába. Ez az én esélyem. Így kiáltott fel. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta. Hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal. Bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját. Egyesek szerint a felső ruhája az akkori tipikus koldus ruha volt, amely megkülönböztető jel volt. Most viszont eldobta magától, mert már hitből cselekedve tudta, hogy többé nem kell kéregessen. Tudta, hogy ha Jézushoz megy, akkor látni fog és megváltozik az élete. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle. Mit kívánsz? Mit tegyek veled? A vak ezt mondta. Mester, hogy újra lássak! Jézus ekkor így szólt hozzá. Menj el, a hited megtartott téged. Lehet, hogy Jézus látta, amikor ledobta a koldus ruháját, és látta szívének hitét. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Micsoda gyönyörű történet ez! Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide! Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük. Miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat. Akik pedig előtte is utána mentek, ezt kiáltották. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében! Áldott, ami atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban! Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomba. Mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Mindez vasárnap történik, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe egy szamár csikó hátán. Máté és Lukács evangéliuma részletesebben írja le mindezt. Elmondják, hogy a farizeusok ellenkeztek a tanítványok kiáltásaival kapcsolatban, és azt állították, hogy mindez Isten káromlás. Ez volt az első alkalom, hogy Jézus nyilvánosan megengedte, hogy messiásként ünnepeljék őt. A 118. Zsoltárt énekelték, amely a messiás proféciáját tartalmazza. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából! A farizeusok ezt istenkáromlásnak vették, és mondták Jézusnak, hogy állítsa meg az ünneplést, de ő azt felelte, hogy ha megállítanám őket, akkor ezek a kövek kiáltanának helyettük. Jézus beteljesítette a Zakariás 9.9-ben található proféciát, amely így szól. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. És lám, Jézus egy szamárcsikón ülve jön, amint az írások megjövendőlték ezt. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldelő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Mindez áprilisban történt, és a fügék csak nyárára szoktak megérni. Izraelben viszont van egy úgynevezett előérés is, és már február-márciusban láthatunk hatalmas nagy érett fügéket a fákon. Ezek gyakran még a fa kizöldülését megelőzve teremnek, és mire a levelek előbújnak, ezek a fügék már egészen nagyok lesznek. Ezért gondolta Jézus, hogy ha már levelek vannak a fán, akkor lehet, hogy előérésből származó fügét is talál rajta. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék rólad gyümölcsöt soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Sokan a templomot útjuk lerövidítésére használták, de Jézus megállította őket. Ez a második alkalom, hogy Jézus megtisztítja a templomot. Szolgálatának kezdetén János bemutatja, hogy hogyan tisztította meg azt, és most itt van ismét. Azokra sújt le, akik Isten dolgaiból kereskedelmet akarnak csinálni. A templomban pénzt váltottak, hisz a papok nem fogadták el a római pénzekben adott adományokat, mert azok szerintük tisztátalanok voltak. Az egyetlen elfogadható pénzforma a zsidó sekel volt, de mindenki a római pénzeket használta, és ezért azokat át kellett váltani zsidó pénzre. A pénzváltók pedig ott ültek a templomban, és csillagászati árfolyamon váltották át a római pénzt, gyakorlatilag megkopasztva azokat, akik Istennek akarták adni a pénzüket. Ha egy galambot akartál áldozni Istennek, akkor csak a templomban kapható kóser galambot áldozhattad, amit a pap elfogadott, és ezt általában a szegények áldozták, hiszen ők nem tudtak bárányt vagy koszt vásárolni, mert nem volt rá pénzük. A templomon kívül egy galamb 50 forintba került, de a pap olyan tüzetesen megvizsgálta, hogy mindig talált benne hibát, és ezért kiküldte azt a templomból. A templomban eladott galambokkal kapcsolatban nem volt kivetnivalója, csak hogy azokért 2000 forintot kellett fizetni. Így rabolták ki az embereket. Mindez felbőszítette Jézust, mert látta, hogy az emberek Istenhez akarnak jönni, és ezt akadályozzák meg a templomban. Aztán így tanította őket. Nincs-e megírva, az én házam imádságháza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Vajon mit mondana Jézus, ha meglátná, hogy mi folyik manapság egyes templomokban? Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokasságot. Amikor azután este lett, kimentek a városon kívülre. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt! A fügefa Izrael nemzeti szimbóluma volt. Itt egy tipikus kép. Jézus messiásként eljött a nemzethez, hogy megkapja a gyümölcsöket. Emlékeztek a Jézus által mondott példázatra? Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbeadta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Azután ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és utána miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Isten gyümölcsöt várt Izrael nemzetétől. Az Ézsaiás 6-ban olvashatjuk, hogy Isten betelepítette a szőlőlugast, körbeásta, kiépítette az öntözőrendszert, gondozta, de amikor a gyümölcsérés ideje eljött, csak vadszőlőt talált, nem valódi termést. Másoknak adta hát a szőlőst, akik majd valódi gyümölcsöt fognak teremni. És pontosan ez az, amit Jézus előre megjövendőlt. Izrael nem teremte meg az Isten által óhajtott gyümölcsöt, ezért elszáradnak és meghalnak, és Isten más nemzeteknek fogja adni a szőlőst, akik gyümölcsöt fognak teremni. Jézus gyümölcstermést vár, amikor ezt mondja. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Az lesz az én atyám dicsősége, ha sok gyümölcsöt teremtek, és akkor tanítványaim lesztek. Izrael elbukott, és amikor Jézus a fügefához ért, akkor látta, hogy nincs rajta gyümölcs, ezért megátkozta, mire az elszáradt és meghalt. Most pedig a mi életünkből várja a gyümölcsöt, a lélek gyümölcse pedig a szeretet. És mennyire vágyik Isten arra, hogy ezt a szeretetet megkapja tőlünk? Mert ő gyümölcsöt keres a kertjében. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá. Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik. Higgyetek Istenben. Bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. Milyen hatalmas ígéret ez az imádsággal kapcsolatban. De figyeljétek meg, hogy kinek mondta ezt Jézus? A sokaságnak? Nem, hanem a tanítványainak. Kinek tette hát az imádsággal kapcsolatos hatalmas ígéreteket? A tanítványainak. És ki az ő tanítványa? Aki megtagadja önmagát, felveszi a keresztjét, és őt követi. Tehát ez nem egy olyan ígéret, amely mindenkire vonatkozik, aki csak kiszól valamit a száján, és már meg is kapja. Egy új mercit akarok, egy házat a rózsadombon. Kimondtam, és meg is lesz, dicsőség Istennek, halleluja! Mi az első követelmény a tanítványsággal kapcsolatban? Tagadd meg önmagadat. De álljunk csak meg egy pillanatra. A rózsadombi ház az önmegtagadást jelent? Ezeket az ígéreteket csak azoknak tette Jézus, akik megtagadva önmagukat, felvették a maguk keresztjét és Jézust követik. Ennek következtében pedig az imádság erejét sohasem használják arra, hogy saját kívánságaikat elégítsék ki, hanem arra, hogy Istennek szerezzenek dicsőséget. És ha megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Ez igen súlyos kijelentés. Na de mit értett ez alatt? Amit mondott? Igen, de akkor hol van a kegyelem? Nem tudom. Akkor ez nem munkálkodásról szól? Ne kérd, hogy megváltoztassam Jézus szavait. De akkor hogyan tudod ezt a kegyelemmel összeegyeztetni? Nem tudom. Akkor mit teszel? Megbocsátok. A megbocsátás azt mutatja, hogy Krisztus valóban bennem lakozik, mert aki azt állítja, hogy benne él, úgy kell éljen, ahogy ő is élt. Amikor a kereszthez szögezték, azt mondta. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Ha én is úgy élek, mint ő, akkor én is meg kell bocsássak. És Jézus azt mondta, hogy ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. A megbocsátó lélek annak a fő ismertető jele, hogy én valóban Isten gyermeke vagyok. Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Sokan ugyanezt a kérdést teszik fel a mi fiatal lelkipásztorainknak is. Ki adta nektek a hatalmat arra, hogy bemerítsétek az embereket? Ki adta nektek a hatalmat arra, hogy lelkipásztorok legyetek? Főleg a mormonok kérdezgetik ezt, mert szerintük csak az ő 12 apostoluk adhat hatalmat. Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Jézus azt mondta, hogy tiszták vagytok az általam mondott szavak által. Isten adja, hogy az ő igéje így tisztítson meg benneteket is, hogy minél több gyümölcsöt teremhessetek, az ő dicsőségére.